Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 16 óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A lemezelő mai vendége Török Levente, a Miskolci Szimfonikusok volt vezető karmestere, és jelenleg már Aachen város főzenei igazgatója. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, és elhozott néhányat kedvenc felvételeiből.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Hát egy olyan jó 7-8 éve járt itt a lemezelő stúdiójában, épp akkor indult a karrierje a Budapesti Operaházban, talán Hári Jánost és Hunyadikat vezényelt akkor éppen, de már Németországhoz akkor is volt kötődése, most viszont Aachenben főzeneigazgató lett, ha jól tudom, akkor augusztus 1-től szól hivatalosan, és 5 évre ez a kinevezés. Hát Aachen egy nagyon kitüntetett város a német városok közül, hiszen a legfiatalabb főzeneigazgatóként Herbert von Karajan karrierje is itt indult, még nyilván a II. Világháború előtt, de azt hiszem, hogy Wolfgang Zavallis is nagyon sokáig betöltötte ezt a pozíciót. Gondolom, ilyen elődök után különösen öröm ebben a városban főzeneigazgatónak lenni.
Magasra van téve a léc, ez biztos. Richard Strauss is vezényelt állítólag a színházban Rózsalovagot. Mindenképpen nagy kihívás ez a számomra, egy csodálatos fejezet, amelyet már nagyon várok, hogy a hallgatók el tudják képzelni, egy egészen különleges városról beszélünk, bár kisváros, egy 250 ezeres kisváros német viszonylatban, több mint 70 ezer egyetemista tanul a városban, tehát elképesztő fiatal az energiája, mérnökök, orvosok, tudósok nagy számban képviseltetik magukat, és emellett Aachennek van egy olyan történelmisége, ami szintén páratlan Németországban, Köln, Regensburg, azok a városok, amelyeket még talán említhetnék, de ugye Nagy Károly fővárosáról beszélünk, császári fővárosról, a föníciaiaktól kezdve találnak lényegében hétről hétre mindenféle leleteket a településen. Hihetetlenül izgalmas ez a kettőssége a városnak, tehát azt gondolom, hogy a fürdő mellett, ami szintén híres a romantikában, Wagnertől Flotowig mindenki oda járt, Mendelssohn nyitotta meg a színháznak a működését, hogyha a fürdő, a modern élet, a történelmiség mellett van még valaki olyan, aki ne érezné jó magát a városban, akkor csodálkoznék.
És azt mondta, hogy 70 ezer egyetemista van a városban. Őket könnyű megnyerni a klasszikus zenének, és pláne az operának?
Ugye hát ez már egy évtizedek óta zajló folyamat is, illetve diskurzus. Amennyit én láttam az Aacheni Színház és a zenekar működéséből, a válasz az, hogy igen, meg lehet őket nyerni. A színházban már fantasztikus a látogatottság, és nagyon meghatódtam, amikor egy Bohém Élet, vagy egy akár egy Hernáni előadásra is olyan számban érkeztek fiatal hallgatók, illetve nézők, amit nem is gondoltam volna.
Tehát akkor még egy ilyen viszonylag, ugye Verdinek ez az operája azért nem annyira ismert, még erre is bement a közönség.
Így van, hát izgalmasan kell tállalni az egészet, és az biztos, hogy a digitális világ által nyújtott lehetőségeket muszáj hatványozottan, tudatosan kihasználni. A mai fiatalokat két dologgal lehet azt gondolom elérni, egyrészt ezzel a digitális megjelenéssel, másrészt a szájról szájra való terjedéssel, tehát nem szabad azt levecsülni, hogy egy-egy fiatal az adott teste jól érezte magát, és aztán másnap elmeséli az egyetemen, hogy srácok, ez milyen jó volt.
Hát, hogy kiposztolja esetleg a közösségi médiában, és akkor már is megy a híre. De hogy képzeljük el, mekkora ez a színház, és mennyi opera bemutató van mondjuk egy évben?
Ez egy 800 fős színház, egy olyan szép régi ilyen tipikus német színház, ahogy az ember úgy elképzelné magának, és van egy több mint 1000 fős kongresszusi központ, amelynek a nagy termében zajlanak a mi szimfonikus koncertjeink, melyekből mindegyiket megismételjük, tehát két egymást követő nap egyszer-egyszer eljátsszuk ezeket a programokat. Mellette egyébként nagyon sok érdekesség van még, mert többek között Aachenben adják oda Európa egyik legmegbecsültebb civil díját, a Károly díjat. Tehát tavaly von der Leyen kapta ezt a díjat, idén Drági, és akkor mindig játszik a zenekar a kedvenc zenéikből, amiket lényegében ők rendelnek meg tőlünk, és akkor persze az Aachen-i főzeneigazgatónak kell ezeket a koncerteket vezényelni. Tehát már ez önmagában egy olyan megtisztelő feladat, amit már nagyon várok.
Azt olvastam, hogy egy nagyon rangos szakmai bizottság választott, akit nagyon sokan pályáznak nyilván a kisebb németországi városok pozíciójára is, de Aachen az tényleg egy kitüntetett hely, és hogy ebben a szakmai bizottságban bizony nem csak aacheniek vannak, hanem úgy olvastam, hogy Kölnből, Stuttgartból is, tehát hogy itt aztán tényleg széles palettából választanak.
Ez egy nagyon hosszú kiválasztási folyamat volt, ugye április végén volt a pályázat leadásának a határideje, és én hivatalosan november végén kaptam arról értesítést, hogy én kaptam meg a pozíciót. Volt egy háromfős kívülről érkező szakemberekből álló grémium ebben az egyébként 17 főből álló zsűriben, plusz ugye a zenekar is szavazott, és ez azért fontos leginkább, mert ezen grémium egyik tagjának segítségével, vagy neki köszönhetően, a stuttgarti casting direktor felkérésének köszönhetően jutottam én most idén Stuttgartba, ahol jelenleg is a futó hamupipőke felújításnak az előadásait vezényelhettem, szóval...
Ennek is elég nagy híre ment itt is a közösségi média segítségével. Ugye pont a születésnapján volt az egyik előadás, és ez nagyon megható volt, hogy nem csak felköszöntötték a színpadon, hanem az egész nézőtér elkezdte énekelni a Happy Birthday-t.
Igen, ez egy végtelenül megható dolog volt. Ugye Aachenbe elmentem, hogy ki szerencsét próbáljak, és meglássuk, hogy nekem lehet-e egy újabb német fejezet az életemben. És erre még nem tudtam választ, viszont már meghívtak Stuttgartba, a Stuttgarti Állami Operaházba, ahonnan többek között az én talán legnagyobb idolom, Carlos Kleiber is elindult. Egy olyan zenekarral dolgozhattam, ami hozzáértők szerint most a top 3-ban színházi zenekarok között Németországban benne van. Dresda és München után Stuttgartot emlegetik mindig most a legjobb formában lévő zenekarnak, és megérkezem egy ilyen környezetbe, persze az ember fiatal karmesterként azért fölteszi a gesztust, hogy mit is keresek én itt, és az első előadáson a debütáláskor kap egy olyan csodálatos visszajelzést, hogy jó vagy te itt, fiam, és szeretünk téged, hiszen ennek a hamupipőke rendezésnek a szünetében lényegében egy improvizációs játékot játszottak a mostoha testvérek a közönséggel. Ugye azt kell elképzelni, hogy a hamupipőke első felvonása 1 óra 40 perc, hát már majdnem egy elektrányi darabról beszélünk, és még csak a szünet kezdődik, utána van még egy második felvonás, és a rendező azt találta ki, hogy a szünet után, ahogy visszajön a közönség, egy picit próbálják föllazítani, földobni a hallgatóságot, és akkor mindenféle éppen aktuális témákról kezdenek el poénkodni, vagy megénekeltetik a közönséget, stb. És itt ez a két nagyon kedves kolléga nő kitalálta, hogy ha nekem úgyis szülinapom van, akkor milyen lenne, hogyha elénekelnék közösen a Happy Birthday-t, ami a 12 éve futó produkció története során is páratlan volt, tehát állítólag ilyen nem történt még meg.
Ezek után könnyebb vagy nehezebb a második felvonást elvezényelni?
Ezek után már minden mindegy, az ember csak élvezi, hogy ott lehet, és ennyi szeretet öleli körben.
Sűrű időszaka van, hiszen Miskolcon bár a főzeneigazgatói poszttól elköszön, de első karmester maradt, tehát a miskolciakkal sem szakad meg a kapcsolata, és ugye párhuzamosan ment a Così fan tutte előadásokkal fel ez a hamupipők előadás. Ráadásul a Budapesti Operaházban már több produkciót is vezényelt, de ez volt az első premierje. Ugye az meg azért is nagyon érdekes, mert akkor a legintenzívebb az együttműködés a rendezővel, hiszen amikor már egy futó produkcióba áll be, akkor valószínűleg nem is találkozik a rendezővel.
Így van, hát azt kell elképzelni a kedves hallgatóknak, hogy én 2019 óta vezényelek abban a színházban, amelyben én fölnőttem, hiszen mindkét szülőm ott dolgozott, édesapám ott volt karmester, édesanyám, igen, édesanyám a kórusban ott énekelt. Talán nem nagy képűség azt mondani, hogy én haza jövök a Magyar Állami Operaházban, és ezért mindig is külön figyelemmel, erőbedobással, érzelmekkel viseltettem az itthoni budapesti produkcióim iránt, és jó néhány repertoár sorozat elvezénylése után most kaptam először sanszot arra, hogy egy saját produkciót színpadra állíthassak, aminek az volt talán a legnagyobb különlegessége, hogy egy egészen fiatal csapattal dolgozhattam együtt.
A Székely Kriszta volt a rendező, és a ugye 6 énekes van, valamelyik énekes ugye több szerepet is, a darab szerint több szerepet is játszik, de mindenki, ugye Kovács Istvánt leszámítva, hát ő a szerepéből adódóan már egy érettebb énekes kell, hogy legyen, de mindenki fiatal volt, gondolom a legtöbben először énekelték ezt a szerepet.
Így van, és ez egy fantasztikus szansz volt arra, hogy ezt a csodálatos alkotást tényleg nulláról fölépítsük, és együtt találjuk meg azokat a csodákat ebben a fantasztikus partitúrában, ami 250 éve benne van.
És egy olyan népszerű ez az előadás, hogy pót előadást is kellett beiktatni június 7-ére, most itt május közepén beszélgetünk. Valószínűleg Székely Kriszta neve is egy vonzó dolog, hiszen a Hoffmann meséit nem olyan régen néhány éve megrendezte, és az is nagyon sikeres előadás volt. Szereti egyébként ezt az új helyszínt is? Ugye amikor legutóbb beszélgettünk, akkor talán még nem is volt túl, akkor volt képben a Szent Iványi Álom, a Britten Opera, ami szintén az Eiffel műhelyházban volt, egy egészen fantasztikus előadás, szintén fiatal énekesekkel, de ott abban van legalább 20 szólista, tehát az egy igazán nagy falat lehet egy kezdő karmesternek.
Ez egy teljesen más feladat volt persze. Én azért szeretem az Eiffel műhelyházat, mert profiljában abszolút eltér attól az Andrássy úti szentélytől, amelyet mindannyian szeretünk. Tehát egészen egyszerűen vannak olyan darabok, vagy olyan típusú produkciók, amik az Andrássy úton nem működnek, vagy nem állnak jól egy ilyen épületnek. Többek között ilyen volt a mi Così fan tutte produkciónk most, amely LED falakon való vetítéssel és egy egészen modern megközelítéssel, fiatalos lendülettel tudott megszólalni. Én azt gondolom, hogy ennek ott van a helye, aki erre kíváncsi, az oda megy el, és pont ezért nagyszerű, hogy ez egy 500 fős terem, hiszen nincs nyomás a vezetőségen azt illetően, hogy jaj, csak sikerül-e megtölteni, hiszen az a réteg, aki erre fogékony, az meg fogja tölteni, viszont mi a nyomás hiányában talán szabadabban, fesztelenebbül alkothatunk egy olyan produkciót, ami a Magyar Állami Operaház repertoárjának gazdagítását segíteti.
És talán még itt könnyebben el is fogadják a nézők, hallgatók, hogyha nem éppen csak Mozart muzsikát hallanak a Così fan tutte közben. Ez egyébként a karmester zavarja valamennyire, vagy egyáltalán nem? Ugye a Valkürök lovaglásából háromszor is talán egy rész kicsit olyan Csillagok háborújára emlékeztető effekttel.
Én azt kell elképzelni, hogy a Così fan tutte adott pillanataiban megjelenne a kórus, akik először elviszik, aztán majd visszahozzák két szerelmes Daliját, és az operaház diszpozíciója miatt nekünk nem volt lehetőségünk arra, hogy a kórus részt vegyen a produkcióban, tehát választhattunk, hogy vagy felvételről éneklik ezt a részt az előadáson, vagy valami más eszközhöz nyúlunk Székely Krisztával, és akkor gondolkodtunk, és mivel egy olyan dramaturgiai pillanatról beszélünk, amely Mozartot sem feltétlenül zeneileg érdekelte, hogy így fogalmazzak, hanem érezhető volt az, hogy egy viszonylag szalop megoldáshoz folyamodott, és az volt a lényeg, hogy ez a váltás, illetve ez az akció a színpadon megtörténjen. Úgy gondoltuk Krisztával, hogy itt lehet valami nagyon mást csinálni, és egy picit ezen keresztül is felfrissíteni, modernné tenni a produkciót.
Egy poén lett ebből igazából.
Így van, először Guns N' Roses akart lenni, de aztán egy kicsit szofisztikáltabb eszközhöz nyúltunk. A lényeg az az, hogy Mozart elég modern és elég laza srác lehetett ahhoz, hogy ez neki tetszhessen, hogy így mondjam. És hogy a kérdésére válaszoljak, egy karmestert azt gondolom, hogy akkor kell zavarjon bármi is, hogyha az a zenével ellentétes, vagy a zenei kollégáinak teljesítményének a rovására megy. Az én 10 éves németországi működésem alatt én azt tanultam meg, hogy esztétikáról nem érdemes vitatkozni. Karmesterként én azért vagyok felelős, hogy az este zeneileg minél magasabb szinten legyen, és lehetőleg, mint produkció, minél kerekebb legyen. Én ezt abszolút identitásában, mondani valójában, színezetében passzolónak találtam a produkcióhoz, úgyhogy engem őszintén szólva mindig némi mosolyra fakasztott. Szerintem ez pont egy ilyen könyvbe illő példája volt annak, hogy néha lehet valami merészet húzni, hiszen, ahogy mondja, a közönségnek is nagyon tetszett.
Most azt kérte, hogy ne a Così fan tuttéból, hanem egy másik Mozart műből, és ráadásul ne is operából mutassunk részletet, majd utána megmagyarázzuk, hogy miért pont ebből. Az Es-dur zongora verseny a 271-es köhögjegyzékszámú 3. tételét hallgatjuk meg. Schiff András a szólista, a Salzburgi Mozarteum Kamerata Akadémika kamara zenekarát pedig Vég Sándor vezényli. Thank you. Alfred Brendel a világ egyik legnagyobb csodájának nevezte Mozart 271-es köhöljegyzékszámú S-dur zongora versenyét. Ennek harmadik tételéből hallottunk részletet. Schiff András volt a szólista, a Camerata Akadémikát pedig Vég Sándor vezényelte. Török Levente azt mondta, hogy azért is választotta ezt a felvételt, hogy egy kicsit a modern és a historikus előadásmódról szeretne beszélni.
Igen, egy fiatal karmesternek előbb-utóbb meg kell küzdenie azzal a kérdéssel, hogy melyik táborba áll be, vagy ilyen egyszerűen fogalmazzak. Ugye a 20. század közepének romantizáló előadása után megjelent Arnoncourt, és kioktatta a világot arról, hogy hogy kellene Mozartot játszani, és lényegében fekete és fehér Mozart játék lett. Valaki esküszik a modern előadásmódra, valaki esküszik a historikus előadásmódra, és az ember fiatal magyar karmesterként azt érzi, hogy muszáj pozícionálja magát, illetve mivel először az ember csak azzal a csodával szembesül, ami elé tárul, amikor kinyitja bármelyik Mozart mű partitúráját, és ösztönből jönne valami, amit ő csinálna, hihetetlen nyomást érez emiatt. És nekem van egy nagyon kedves barátom, Gyenge Tibornak hívják, ő a Dresdai Staatskapellének a koncertmestere, és amikor neki meséltem ez irányú nehézségeimről, különösen amiatt, mert hogy én a Kozi premierre készültem ugye Budapesten, a válasza Vég Sándor volt, akinek én bár ismertem felvételeit, de nem foglalkoztam annyira behatóan az ő munkásságával, és amikor megismertem jobban az ő felvételeit a barátom tanácsára, teljesen ledöbbentem. Hiszen Vég Sándor válasza szerintem igazából az volt, hogy teljesen mindegy, nem szabad dogmatikusan nézni ezt az egészet, ha az ember őszintén és ennyire ízesen, ennyire beszédszerűen muzsikálja a Mozartot, és megragadja azt a hihetetlen magával ragadóságát ennek a zseninek, akkor teljesen mindegy, hogy az hogy van előadva, mindenki szeretni fogja.
Hát nyilván egy fiatal karmester most találkozik először a Cosi fan tuttéval, tehát most tulajdonképpen még a repertoár építés van, talán még évtizedekig is, de azért van kedvenc Cosia, tehát van olyan karmester, vagy van olyan előadás, ami nagyon megmaradt önben, vagy ezt félre is kell tenni, mert most teljesen szűzen kell nekiállni ennek a darabnak.
Bármilyen meglepő is, Solti Györgynek van egy olyan Mozart felvétele, amit én nagyon szeretek. Nem gondolná az ember, hiszen azért alapvetően a romantikus, sőt késő romantikus vonalat köti Solti nevéhez a hallgató, de pont ezt a jó ízűséget éreztem tőle, ami talán nem is meglepő, ha belegondolunk, mert ugyanaz a generáció nagyon hasonló sorssal, mint Vég Sándor, tehát valószínűleg mind tanáraiktól hasonlót kaphattak, mind egyébként Solti György ugye Toszkanéni asszisztensként kezdett pont Salzburgban. Ha jól emlékszem, pont az ominózus Varázshulla produkciónál, ami után Toszkanéni soha többet nem vezényelte a darabot, mert ő nem Mozart karmester, mondta így. A lényeg az az, hogy ezek a felvételek mind Vég Sándortól, mind Soltitól rengeteg erőt adtak arra nekem, hogy a hangsúly az őszinte muzsikán van. Ha az ember őszintén, sokszor ösztönből, de emiatt nagyon autentikusan, szuverénen oda tud állni az ügy mögé, akkor az persze személyes szimpátia kérdése, hogy végül hogyan viszonyul egy adott ember ehhez az interpretációhoz, de biztos, hogy egy érvényes és objektív szempontból sokkal igazabb megoldás lehet, mint hogyha az ember félelemből, vagy akár túlságosan dogmatikusan állna a kérdéskörhöz.
Másolni meg ugyanakkor gondolom nem jó senkit, tehát az nem jó, hogyha az ember olyan előadást szeretne, mint amit mondjuk Soltitól látott.
Különösen fiatalon nem.
Édesapja, hát majdnem 30 évig volt karmester az Operaházban, Egy kicsit párhuzamos azért a pályájuk, hogy ugye a 80-as évek közepén kezdett el vezényelni az Operaházban, Kóródi Andrásnál is tanult, de ő is Bécsbe ment aztán tanulni, és ön is azt választotta, hogy nem a Budapesti Zeneakadémiára megy, hanem Bécsbe. Egy kicsit édesapja példáját követte, vagy miért pont Bécs mellett döntött?
Édesapám ösztöndíjat kapott valóban Bécsbe. Neki azt gondolom, hogy mindig is vágya volt nyugodtan jobban megjelenni. Nem volt igazán rá lehetősége, nekem viszont volt, és az ő tanácsára választottam valóban Bécset. Egyrészt azért, mert Bécs évszázadok óta az egyetemes európai kultúra, illetve később a klasszikus zene egyik, hanem a legfontosabb fővárosa. Egészen egyszerűen annyi féle impulzus érhetett, amennyit csak akartam. Tehát a lehető legjobb alapot jelentette Bécs számomra megtanulni a szakmát, és sokkal magától értetődőbb volt a németországi szakmai életnek a kibontakozása, illetve annak a lehetősége, hogy én ott folytathassam tovább, ami nekem szintén nagyon fontos volt, hiszen bár ez manapság már nem divatos, de nagyon szerettem volna azok közé sorolni magam, akik a régi klasszikus értelembe véve vett ranglétrát, szakmai ranglétrát végigjárták, tehát mivel én alapvetően a színházból indultam ki, mint karmester, hiszen az Operaházban nőttem föl, az volt az álmom, hogy először vezénylő korrepetitorként egy kisebb német színházban elkezdhessem a szakmát megtanulni, és aztán szépen a lépcsőfokokat végigjárva teljesedhessek ki, illetve kaphasson szányra az én tehetségem és mondani valóm.
Hát akkor ebben most olyan középúton járhat, ugye Regensburggal indult, aztán volt Ulm, ott ugye a Covid egy kicsit ebbe azért közrejátszott, aztán volt Schwerin, néhány évvel ezelőtt, és most pedig Aachen. Hát innét már a következő ugródeszka az München, vagy Dresda, vagy Berlin.
Amen. A lényeg az, hogy a lehetséges lépcsőfokokat nekem sikerült végigjárni eddig, tehát a vezénylő korrepetitorság után színházi karmester lettem, majd első karmester lettem, majd első karmester lettem egy A színházban, tehát egy nagyon minőségi német színházban. Utána az elmúlt két évben ugye Miskolcon voltam művészeti vezető, ahol elkezdhettem megtanulni, hogy mivel is jár igazán, ha az ember egy ilyen méretű és leterheltségű együttest vezet.
És nyilván a szimfonikus repertoárt is építette.
Így van, ez mind szakmai, mind emberi kihívásokat jelentett, amiért én nagyon hálás vagyok. Egyrészt a Jóistennek, hogy én megkaphattam ezt a lehetőséget, másrészt a Miskolci Szimfonikus Zenekar tagjainak, hogy én ezt a fejezetet velük ilyen csodálatosan élhettem meg, és ezek után volt a lehető legmagától értetődőbb következő lépés, hogy én ezt egy német színház főzeneigazgatójaként tanulhassam tovább. Azért mondom ennyire egyértelműen a tanulást, mint igét, vagy használom ezt az igét, mert ugye a szakmában azt szokták mondani, hogy egy karmester 60 felett már vagy régóta a föld alatt van, ugye rengeteg olyan karmester kolléga van, aki 50-es évei végén egész egyszerűen szívrohamot kap, a sok stressz, leterheltség, stb.
Miatt. 60 fölött is vezényel.
És aztán ugye, hogy 60 fölött pedig lehet, hogy az ember a végén még karmester lesz. Tehát a jó pap és a jó karmester holtig tanul.
Kocsis Zoltán egyik kedvenc mondása volt, hogy jó karmester 60 évesen kezdődik, úgyhogy én még szinte csecsemő vagyok, mondta, amikor
vezényel. Ez így. Így van, nekem még van minimum 27 évem hozzá, az van majdnem annyi, mint ahány idős vagyok, úgyhogy még nem elveszett a dolog.
Már Carlos Kleiber nevét említette, hát azt hiszem, hogy nincs olyan karmester, akinek valamilyen szempontból ne lenne etalon, példakép az ő hátra maradt, nem olyan nagy számú felvétele. És most a bécsi évekhez kötődve, és gondolom egy bécsi újévi koncertről, hát 92-ben volt, hát az már több mint 30 éve, de azt hiszem ezt a bécsi újévi koncertet mind a mai napig emlegetik.
Abszolút etalon. Azért választottam ezt a felvételt, mert Carlos Kleiber számomra a karmesterség mozarti zsenie, és pont ez a két újévi koncert, ugye 89-ben is vezényelt már egy ilyen hangversenyt, meg ez a 92-es is, a legjobb példa arra, hogy a legkevésbé érdekesnek vett szakmai kihívásból is lehet csodálatos muzsikálást létrehozni. Ugye mind az operettet, mind ezt a Strauss-i világot, egyébként sajnos nyugaton is, de itthon főleg hajlamosak vagyunk lebecsülni, hajlamosak vagyunk, hát ez csak olyan tingli-tangli zene, így tekinteni rá, és aztán kiderül, hogyha egy ilyen Kleiberi zseni kicsit megkapargatja azt a felszínt, ami az elmúlt évtizedek előadói praxisának hasznos vagy haszontalan tradíciójából alakult ki, és tényleg csak a leírt hangokat tekinti célnak, és hogy abból egy élő muzsikát kihozzon, akkor milyen fantasztikumot lehet kihozni.
Joseph Strauss a Szférák zenéje koncert keringőjéből következik részlet. A bécsi filharmonikusokat, tehát Carlos Kleiber vezényli az 1992-es újévi koncerten.
Thank you.
Joseph Strauss a Szféránk zenéje koncert keringőjének részletét hallottuk, a bécsi filharmonikusokat Carlos Kleiber vezényelte 1992-ben a Musikvereinben. Ugye a három Strauss közül volt az egyik Joseph, hát egy érdekes figura volt, mérnök feltaláló is volt, hát valami utcaseprőgépet feltalált, és azt föl is ajánlott a Bécs városának, emellett festett verseket is írt, de valahogy róla talán kevesebbet beszélünk, mint ifjabb Johann Straussról.
Igen, pedig, ahogy az előbb is hallottuk, fantasztikus keringőket írt, ő volt talán a leglíraibb, legköltőibb a három testvér közül. Johann volt talán a legjobb üzletember, és ugye Edward volt, aki egy ilyen harmadik megtűrt testvérként aztán az örökséget megkapta, miután a két másik testvér meghalt. Kevesen tudják, hogy egész életében depresszióval küzdött, és egy kevésbé pozitív reggelén fölkelt, és fölgyújtotta az egész Straussi örökséget. Konkrétan a Strauss család kéziratainak a legnagyobb része az másolat, mert az eredeti odaveszett, és annak köszönhetjük, hogy ezeket a darabokat ismerjük, hogy fantasztikus üzletemberekként lényegében pillanatok alatt rögtön leszerződtek mindenféle kiadókkal az adott mű megírása után, és napokon, heteken belül ezek az új alkotások nyomdában voltak, tehát a darabok első kiadásait ismerjük.
Mert egy magyar karmester akkor át álmodni, hogy ha nem is a következő 5 évben, de mondjuk 60 éves koromban esetleg az újévi koncertet elvezényeljen Bécsben?
Az nagyon jó lenne. Ugye volt már egy magyar karmester, aki szóba jött, ezt is kevesen tudják, Ferencsik János állítólag már le is szerződtette a bécsi filharmonikus zenekar. Az egyik évre csak közben meghalt a mester. Azt gondolom, hogy ez az újévi koncertprogram minden karmester számára egy elképesztő megtiszteltetés. Ugye a bécsi filharmonikusok azt szoktam mondani, hogy egy kezükön meg tudják számolni azokat a karmestereket, akiket ők tényleg karmesternek tartanak, és mindig ebből az 5-ből választják ki ezt, hogy az adott évben kivezényeljen, tehát már abba az 5-be bekerülni is egy fantasztikus kiváltság. De hogy az előbbi bejátszásból is hallottuk, az a rubátó, az a hihetetlen érzelmesség, az a közben megdöbbentő precizitás, amivel ez a zenekar ezt a repertoárt zárójelben is tudja játszani. Azt gondolom, hogy minden karmester kollégának szárnyakat adhat, illetve szárnyakat adna, hogyha sansza lenne őket vezényelnie. Szokták is mondani Bécsben, hogy bizonyos darabokat a zenekar nem, hogy karmester nélkül, hanem becsukott szemmel is el tudna játszani. Sokszor ez az érzése van az adott koncerten ülve az embernek, de aztán jön egy Carlos Kleiber, és csinál valami olyan csodát, amit a bécsi filharmonikusok is azóta emlegetnek.
Hát igen, ez lehet egy nagy dolog, hogy tudjon egy karmester még valamit mondani a bécsi keringőkről a bécsi filharmonikusoknak. És azt hiszem Carlos Kleiber tudott, és ugye hát halljuk a végeredményt. Kodály művel folytatjuk a Fölszállott a páva variációkból, mutatunk egy részletet, mégpedig azért, mert tavaly be kellett ugrania, megbetegedett Keller András, és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar fölhívta, hogy a Zeneakadémiai koncertet, ráadásul az egy kitüntetett koncert volt, hogy vezényelje. Hogy reagált, amikor megcsörrent a telefonja? Németországban volt akkor is, gondolom.
Bécsben. Az volt az érdekes, hogy éppen a Dresdai Staatskapelle jött turnézni Bécsbe, és az ottani ismerőseimmel, barátaimmal ültünk be egy ilyen szombat délutáni. Egyébként szülinapi köszöntésre, pont egyébként Gyenge Tibort köszöntettük születése napján, és az volt a megdöbbentő, hogy valahol egyáltalán nem volt megdöbbentő a szituáció, ugyanis már nem az első volt, hogy én ennyire őrült módon beugorjak valamibe. Például Ulmban volt olyan Lammer Mori Lucia előadás, hogy én még életemben nem vezényeltem a darabot, és 7:30-kor fölhívtak, hogy a 8:00-kor kezdődő előadásba tessék már 2 héttel a tervezett beállásom előtt beugrani, mert a főzeneigazgató úr áll a tükörjégen az autópályán, és se előre, se hátra. kell az ilyen beugrásokhoz azért.
Miért ezzel a Lammer Móri Lúciával? Mekkora volt a vérnyomása, ott 8 óra 5 2 perccel?
Őszintén szólva, az első felvonásra a finálén kívül nem emlékszem. Tehát ott egészen egyszerűen helyt kell állni, és amikor az ember megérzi, hogy na, ez azért rendben lesz, működni fog, mindenki nagyon oda teszi magát, ugye ilyenkor, mert nem mehet sérőből a dolog. Persze.
Csapat.
Ugye hát a Lammer Móri Lúciát éneklő énekesnőről azt se tudtam, hogy milyen koloratúrát énekel, tehát csak annyit tudtam kérni az ügyelőtől a 8-as kezdés előtt, hogy addig ne kezdjük el az előadást, még mindenkinek be nem mentem az öltözőjébe, és annyit sem, annyit, legalább annyit mondtam, hogy hello, én fogom vezényelni a mai előadást, és egyébként tessék egyértelműen muzsikálni, ott leszek kísérem. Mert ebben biztos voltam, hogy a zenekar annyira partner lesz benne, hogy ez sikerülni fog. Aztán végül is egy nagyon szép előadás kerekedett ki belőle. Szóval, hogy az ilyen beugrásokhoz egészen egyszerűen bátorság is kell, merészség is, illetve annak a tudata, hogy az ember gyorsan tud tanulni. Ugye itt egy magyarországi bemutatóról is beszéltünk, Gyöngyösi Leventének a Divertimentója ment, aztán a Bartók Divertimento, amit én bár nagyon szerettek, de soha nem csináltam, és soha nem tanultam. Utána jött Weinernek a zongora versenye, Balázs János zongora játékával, tehát azért ott is föl kellett kötni a gatyát, egy ismeretlen darabbal, egy Kossuth-díjas művész társaságában, és aztán jött még egy páva variációk, tehát lényegében 4 olyan darabról beszéltünk, amiből bár valamennyit ismertem, de soha nem foglalkoztam tüzetesebben bele, szombaton fölhívtak, hogy hétfőn próbálnék-e, tudnék-e próbálni. Mondtam, hogy hétfőn nem, kedden igen, hétfőn tessék szólam próbázni, és aztán kedden meglátjuk, hogy együtt mire jutunk, és őszintén szóval életem egyik legcsodálatosabb hete sikeredett.
És hogy képzeljük ezt a vasárnapot és hétfőt?
Úgyhogy volt nekem egy csodálatos mennyasszonyom, aki erején felül odafigyelt arra, hogy én igyak, egyek, néha át is öltözzek a pizsamából, de hogy hát egyértelmű volt, hogy akkor ott 48 óra tanulás van, mert egyébként nem jutok a végére. Nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt én megkaphattam tőle. Azt gondolom, hogy a jegyességnek egyébként pont ez is egy fontos feladat, hogy kiderüljön, hogy az ilyen viszmajor helyzetekben párok hogy tudnak együtt működni, úgyhogy ez a része pipa volt a dolognak. A másik része pedig az, hogy aztán kedden reggel egy olyan zenekar előtt álltam, akik Kocsis Zoltánnal, előtte meg Ferencsik Jánossal játszották évről évre a legcsodálatosabb Bartók alkotásokat, és akkor én a Bartók Divertimentóval kezdtem a próbámat. Egyrészt egy hihetetlen pillanat volt, tehát, hogy akkor most én ehhez mit szóljak hozzá című.
De rögtön elfogadta önt az együttes? Vagy hálások
ugye
is voltak,
ugye már ismertük egymást, és őszintén szólva a fiataloknak járó szkeptikusság még azért az én névjegyemen is rajta volt, de talán pont azért, mert egy ilyen helyzetben az ember sokkal inkább rá van utalva a zenekar bizalmára, szeretetére, bajtársiasságára. Én úgy álltam ehhez, hogy oké, akkor most nézzük meg, hogy mit tudunk ebből kihozni. Különösen úgy, hogy hála Istennek azért próba mennyiség állt rendelkezésre, hiszen ez a Magyar Klasszikus Zene napján volt ez a koncert, Kocsis Zoltán
születésnapján.
Ezért lehetőség volt arra, hogy egy kicsit műhely munkát végezzünk. És abban a pillanatban, hogy én a Bartók Divertimentóhoz így álltam hozzá, hogy akkor most fejtsük meg egy kicsit együtt, hogy mi is van. Nyilván azzal a 5% minusszal vagy plusszal, ahogy nézzük, hogy azért még én se álltam a helyzet magaslatán az első próbán. Ennek az üzenete annyira jól megérkezett a zenekarhoz, hogy pillanatok alatt kéz a kézben jártunk a történet sikerességében való érdekeltséget illetően.
Most a Kodály művet választotta, a páva variációkat, akkor gondolom ez nagyon jól sikerült, hogyha pont ezt szeretné megmutatni a hallgatóknak.
Igen, mert akkor már minden nehézségen túl voltunk, hogy így fogalmazzak. Ugye a páva variáció is egy nehéz darab, de azért azt mégiscsak játszotta a zenekar az elmúlt években, a Gyöngyösit egyáltalán nem, a Bartóktól ők is érezhetően azért ha nem is tartottak, de tisztelettel viseltettek a darab iránt. A Weiner ebből a szempontból jobban adta magát, és kísértük Balázs Jánost, ahogy csak tudtuk. És a Kodály az egy olyan örömmuzsikálás lett, amit a közönség is egyébként a végén megérzett, hiszen egy olyan ovációt kaptunk, amit én sose fogok elfelejteni, hála Istennek, hogy nem csak rádió, hanem tévé felvétel is készült róla.
A Páva variációk záró perceit hallják, tehát a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszik Török Levente, a karmester, a felvétel pedig 2025 májusában a Zeneakadémián készült. Sláva variációk részletét hallották, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Török Levente vezényelte 2025-ben a Zene Akadémián. A közönség nagy ovációval fogadta ezt a darabot, de most, hogy Aachenben főzeneigazgató lett, gondolom, hogy a zenei programot összeállíthatja. Előfordulhat, hogy mondjuk egy páva variációt hallhat az aacheni közönség a következő években?
Mindenképpen azt kell elképzelni, hogy a szimfonikus bérlet sorozatnak a kialakítása az abszolút az én kezemben van. Az, hogy a színházban milyen produkciót játszunk, azt az intendánssal közösen döntjük el. Üröm az örömben, ha szabad így fogalmazni, hogy túl sok a nagyszerű magyar muzsikus és magyar komponista, akiket én nagyon-nagyon szívesen mutatnék meg az aacheni közönségnek, hogyha csinyán kell bánni azzal, hogy az első évben, amikor megjelenik a magyar főzeneigazgatóra, akkor hány magyart mutat meg nekik.
Ez úgy lehet, hogy egy Beethoven, vagy egy Mozart, vagy egy bármi mellé, vagy egy romantikus muzsika mellé becsempészni.
Így van, a szezon harmadik szimfonikus programja, az pont egy ilyen lesz, ahol galántai táncokkal kezdünk. Aztán
az azért ismert egy nyugat-európai fülnek is, azt nagyon sokszor adják, és nagyon szereti is a nyugat-európai közönség is.
Hála Istennek!
De majd, ha egy páva variációt hallanak meg, és az együttesnek is ez nyilván új lesz, a galántait azt már lehet, hogy játszották, vagy a Hári szvítet.
A folytatás is új lesz, hiszen a hullapelyhes variációt a Dohnányitól játsszuk Balogh József zongora játékával, és a második részben egy Brahms negyedik szimfónia jön, úgyhogy...
Remek párosítás.
Köszönöm szépen. Tehát mindenképpen igyekszem majd nem csak komponistákat, hanem magyar muzsikusokat, illetve énekeseket is ott megmutatni a közönségnek.
Dohnányi például még itthon is évekig nem volt játszott szerző. Nyugat-Európában Dohnányi neve mond valamit?
Sokkal kevesebbet, mint kellene. Tehát mind Dohnányi, mind Poulenc számomra olyan szerzők, akikről méltatlanul keveset beszélünk. Mind a ketten elképesztő autentikus hanggal rendelkeznek. Négy ütemből tudom, hogy Dohnányi, vagy négy ütemből tudom, hogy Poulenc. Elképesztő módon hangszerelnek, hihetetlen szellemes muzsikát írnak. Dohnányinál szerintem csak Haydnnek volt jobb humora a zenetörténetben. Tehát igazából nem is értem, hogy mi beszél az ellen, hogy őt, illetve őket többet játszok, de igyekszem ez ellen tenni. Egyébként a MÁV szimfonikusokkal lesz a Magyar Kultúra napján jövőre, január 22-én a Zeneakadémián egy koncertem, ahol pont emiatt a Dohnányinak a második szimfóniáját fogjuk előadni, ami szintén egy olyan alkotás, hogy szerintem senki nem hallott róla, engem beleértve, aki nagy Dohnányi fanatikus, és meghallgattam, és teljesen lehidaltam, hogy ilyen mai szóval éljek, hogy mennyire tökéletes alkotás, és hogy a fenébe lehet, hogy erről mi nem hallottunk.
Már tanulja is akkor a darabot?
Persze.
Richard Strauss-szal folytatjuk Ariadné Naxos szigetén, ez már nem ismeretlen önnek, hiszen az ulmi időszakában ezt az operát el is vezényelhette, és Christian Thielemannnal hozta el, azt mondta, hogy tőle tanult úgy a legtöbbet, hogy még mesterkurzusán sem vett részt, viszont rengeteg próbáján és előadásán már részt vehetett.
Így van, úgy gondolom, hogy Thielemann a mai karmesterek közül az a dirigens, aki a régi nagyok szintjén van, aki leginkább a csodák számában és minőségében, amiket alkotott, fölveszi a versenyt a régiekkel, illetve talán abban is, hogy neki van egy olyan hihetetlen, felismerhetően kialakult hangzásvilága, ami valahogy minden egyes zenekarnál visszaköszön. Tehát bár hallja az ember, hogy ezt a berliniek játsszák a Thielemannal, de rögtön tudja, hogy ezt a Thielemann vezényli. Én tőle két dolgot tanultam, ha szabad így fogalmazni. Egyrészt a piánókban, illetve pianissimókban való hitet. Sosem fogom elfelejteni azt, hogy én Árnyék nélküli asszonyt hallgattam vele Bécsben, sőt próbáira is beülhettem. Én soha, se előtte, se utána olyan halkan a bécsi filharmonikusokat játszani nem hallottam. És neki még mindig sok volt, és amikor az ember azt gondolta volna, hogy ennél lejjebb már nincsen, akkor még mindig lehetett, és mindez minőségben.
Meg hát itt meg kell találni az arányérzeket, hogy ne legyen azért modoros valami, nem?
Így van, meg ne erőszakoljam meg a szerencsétlen részhúvósokat, hogy 4,5 órán keresztül piano és pianissimo között kell csak játszani, de hogy az arra való törekvés, hogy ilyen piano-pianissimokkal az ember valami egészen megkapó, valami különleges pillanatot hozzon létre. Azt hiszem, én ezt tanultam tőle. Ez egy elképesztő bátorságot jelent, amit fiatal karmester talán nem merne megtenni, hiszen tart attól, hogy majd mit mondanak a zenekari tagok, ha még ez még mindig nem elég, és még egyszer szeretné ismételni azt az adott részt. A másik pedig az az, hogy az operában én ugye alapvetően olasz repertoárban civilizálódtam, ahol szintén megvolt annak a tudatossága az itthon vezénylő karmestereknél, hogy a tempót alapvetően az énekelt anyagnak a sajátossága határozza meg, illetve az adott énekesnek a kvalitásai. De a Thielemannnál éreztem talán legeklatánsabban az azért való legvéresebb, izzadságosabb és valahol legszebb értelembe vett küzdelmet, hogy az a Wagner opera, vagy az a Richard Strauss opera, aminek a végén majd meg kell érkezni oda, ahova, annak egy olyan hosszú folyamata és hosszú lélegzése legyen, ami ezt a kívánt pillanatot előidézi, vagy megteremti, és közben hogy tudom mégis én karmesterként kiszolgálni az adott énekes, vagy az adott zenei részt, amit ott meg kell valósítani.
De egyébként azt mondják, hogy ő egy elég kemény ember hírében áll, hogy milyen ő a próbákon. Azt ugye viszonylag kevesen láthatják.
Meglepően sokat muzsikál, és sokkal kevesebbet beszél. Ez is egy nagy tanulság volt számomra. Ugye fiatal karmesterként az ember hajlamos arra, hogy mindig leállítsa, és akkor elmagyarázza az egyébként nagyszerű művészeknek, hogy ott mit is kellene csinálni. Fiatalként sokszor kapja meg az ember a választ, akár egy szünetben jó szándékkal, akár a próba alatt kevésbé jó szándékkal, hogy mutasd. Most a Thielemann ezt csinálja, és ebben csodálatos. Lényegében egyszer nem vezényli az adott pillanatot ugyanúgy, de ezzel ráveszi a muzsikusokat, illetve az énekes partnereket arra, hogy ezerrel figyeljék, hogy ő mit gondol, illetve hogy mindenki érdekelt legyen az adott pillanat spontán történésében.
Richard Strauss Ariadné Naxos szigetén című operájából a címszereplő áriáját halljuk. Szojle Iszokoszki finn lírai szoprán énekel, Christian Thielemann vezényli, Bécsben 2021-ben készült a felvétel. Richard Strauss Ariadne Naxos szigetén című operájából Ariadne áriáját hallották, Szojla Iszokoszki énekelt, a bécsi filharmonikusokat Christian Thielemann vezényelte, 2021-ben Bécsben készült ez a felvétel, Török Levente a vendégünk. Hát amikor még egy régebbi interjúban megkérdezték Göntől, hogy melyik volt a legjobb együttes, amit eddig vezényelt, akkor érdekes mód az izlandi opera zenekarát neveznek. Mondta, hogy most már Stuttgart azért bőven fölzárkózott, de hogy lehet az, hogy egy ilyen pici kis országban, ott ugye Pillangó kisasszonyt vezényelt?
Ezt én sem tudtam megfejteni, őszintén szólva, azon kívül, hogy nagyon jó körülmények között működik ott a zenekar, tehát nagyszerű muzsikusokat tudtak szerződtetni külföldről is, de a zenekarral ugyanaz a pozitív élményem volt, mint egyébként az egész országgal. Abszolút nem előítéletektől vezérelve északi népként viselkednek, hanem olyan melegszívű, nyitott embereket ismertem meg bennük, ami azt gondolom, hogy talán a legfontosabb kulcs lehetett ehhez a csodálatos Puccini darabhoz, annak az érzelmi fűtöttségéhez, illetve ahhoz a rugalmassághoz, ami egy ilyen darabnak a játszásához kell.
Szívesen vissza is menne, hogyha visszahívnak?
Azt gondolom, hogy ez egy ilyen Stockholm-szindróma, mert én télen vezényelhettem ott Pillangó kisasszonyt, ami azt jelenti, hogy mivel tömbösítve dolgoztunk, 10-től 3-ig, 4-ig próbáltunk, amikor az ember próbára ment, akkor még sötét volt, amikor az ember a próbáról hazament, akkor már sötét volt.
Hú, hát azért depressziósnak is lehet lenni.
És közben mínusz 25 fok. Hihetetlen extrém időjárás volt, tehát azt képzeljék el a hallgatók, hogy sosem fogom elfelejteni, a Butterfly-nak az egyik monológiát próbáltuk, ami mondjuk olyan kb. 8-9-10 perc, és egy olyan próba termünk volt, ami üvegfallal volt ellátva. Hát láttuk, hogy kint mi zajlik, ami az időjárást illeti. Szakadó esőben kezdtünk el próbálni, körülbelül 5 perc után kisütött a nap, majd amikor véget ért, majd mire véget ért a monológ, már szakadt a hó. Az, hogy nálunk napokig, sőt néha 2 hétig ugyanaz az időjárás van, az számunkra elképzelhetetlen. Ennek a rapszódikusságát megélni, az egy egészen különleges élmény, persze az északi fénnyel, amiben nekem is volt szerencsém végül, és azzal a fajta, az előbb elmondott hihetetlen nyitottsággal, és kedvességgel, és melegséggel, amit ez a nép külföldiek irányában mutat, egy abszolút jelölt arra, hogy egyszer én még oda visszamenjek.
És beszélgettünk a nagy énekesekről is, hát azt nem gondoltam volna, hogy José Carrerasszal még sikerült együtt dolgozni egy gála koncert keretében.
Igen, én vezénylő korrepetitor voltam Regensburgban, amikor az ottani regensburgi nyári fesztiválon, amit a helyi főnemesi család Gloria von Thurn and Taxis pénzzel, akiknek egyébként magyar vonatkozása is van, hiszen a Széchenyi családnak is leszármazottjai, nem csak az angol királyi udvarnak. Az ő szervezésükben minden évben megjelent egy ilyen világhírű énekes, és sosem fogom elfelejteni, hogy az egyik délután fölhívott a színháznak a, azt hiszem, hogy egyébként PR-osa, tehát, hogy aki a kapcsolatokért volt felelős, hogy te Levente 3 nap múlva jön a Carreras énekelni ide, hogy kellene neki egy ilyen áténeklő próba, ahol a gála koncert műsorát át tudja venni a karmestere, hogy lenne kedve zongorázni. Hát én ott persze dobtam egy hátast, és a kezdeti izgulás után baromira megörültem annak, hogy hát azért mégiscsak én együtt dolgozhatok a Carrerasszal. Még nem odaértünk a szállodaszobába, ahol be volt készítve már a zongora, megérkezett a próba előtt 5 perccel José Carreras, kifogástalan öltözékben, frissen mosott hajjal, olyan parfümmel, hogy még férfiként is azt mondta az ember, hogy hú az anyját, és egy olyan fajta eleganciával, nyájassággal, barátsággal, kedvességgel próbálta végig azt a próbát, hogy sose fogom elfelejteni, mint ahogy azt a történetet sem, hogy ráadásként a Non ti scordardi me című nápolyi számot énekelte a szoprán vendégművésznővel közösen, és a refrén egy adott pillanatában valami egészen érdekeset énekelt a Carreras, és rögtön leintette a egyébként bizalmas kapcsolat, bele bizalmas kapcsolatban álló karmester, hogy te Hozé, ez mi volt ez? Hát miért? Kérdezte a Hozé, hogy lehet, hogy te ott egy hamis hangot énekeltél. És akkor így gondolkozott a Hozé, és azóta válasza, hogy most te azt akarod nekem mondani, hogy én 40 évvel ezelőtt rosszul tanultam meg ezt a dalt. És akkor így egy picit a levegőben maradt, és mindenki várta, hogy akkor most hogy reagál a Carreras. És ugye ilyenkor ezek telnek a másodpercek, és egyre feszültebb lesz a légkör. Mindenki azért egy kicsit sajnálta volna, hogyha ottan félre megy ez a produkció. És legnagyobb meglepetésünkre egyszer csak elnevette magát a Hozé, és azt mondta, hát gyerekek, ahhoz képest, hogy én csak fél évet jártam a Valenciai Egyetemre, elég sokat tudok nyújtani, nem? És akkor mindenki elnevette magát, mentünk tovább, és amit sosem fogok elfelejteni, az az volt, hogy ugye az ő számait előre vettük, hogy ő a esti koncert előtt még többet tudjon pihenni, és amikor végzett ezzel a non discordardi mellvel, akkor körülbelül 3 lépésre volt az ajtótól, és búcsúzás után kifordulhatott volna, de ezt nem így tette, hanem cserébe átjött az egész szobán, oda jött hozzám, és csak annyit mondott, hogy nagyszerűen muzsikáltál, minden jót kívánok. És utána kiment a teremből. Szóval az a fajta szakmai nagyság, amit mindannyian ismertünk, párosult egy olyan hihetetlen emberi méltósággal, hogy ő tudta, hogy annak a fiatal srácnak, aki ott ül, mennyit jelent.
Ez mennyit jelent ez a mondat, és hogy ő 20 év múlva is idézni fogja valószínűleg.
És körülbelül 5-tel több lépésbe került, meg még 5 másodperce, amíg elmondta ezt nekem.
Gondolom egy másik nagy izgalom lehet, amikor az ember ős bemutatót vezényel, ez is megtörtént, a miskolci szimfonikusokkal játszották Vajda János szimfóniáját. Ez egy nagyon különleges szimfónia, hiszen van benne kórus és szólista is. Azt mondta, egy kicsit az ellenpontja talán Beethoven 9. szimfóniájának, vagy ebből inkább csak egy humort csináltak Vajda Jánossal?
A szerző nyilatkozta így, hogy őt az inspirálta, hogy az örömóda mennyire népszerű, és ő inkább egy bánatódát írt akkor ennek cserébe. Viccet félretéve, a Vörös Marti az Emberek című versére íródott ez a 4. tétel. Egy olyan vers, amit őszintén szólva én nem ismertem, de ajánlom a hallgatók figyelmébe. Talán az egyik legszebb és legmegrendítőbb magyar vers, ami valaha íródott. Miskolci művészeti vezetőként különösen, de nyilván a jövőt tekintve általánosságban is. Én ezt egy fontos missziómnak tartom, hogy oké, hogy játsszuk Beethovent, meg Richard Straussot, de hogy új műveknek is születnie kell, hiszen egy idő után mit fogunk játszani, hogyha közben nem születnek alkotások, és a játéknak az is része, hogy néha rossz alkotásoknak is születnie kell, hiszen egy komponista is csak akkor tud fejlődni, hogyha hallja, viszont hallja azt, amit írt. Komponista kollégák is csak arra tudnak reagálni, hogyha valamit hallanak, amit valaki más írt. Tehát ez elképesztően ösztönzően hathat, hát nem még egy olyan különleges pillanatban, mint ez a Vajda szimfónia, ami számomra a szerző egyik legjobb alkotása, és büszkén mondhatom, hogy a nyíregyházi ősbemutató után a miskolci közönség soraiban is törölgették a hallgatók a szemüket a szimfónia elhangzása után, tehát érezhetően egy kortárs alkotás is meg tudta úgy rendíteni őket, és meg tudta úgy szólítani őket, hogy az ilyen érzelmeket váltson ki belőlük.
Majd olyan a szimfóniájának 4. tételét hallják, közreműködik a Miskolci Szimfonikus Zenekar és a Cantemus Kórus, a szólista Sándor Csaba, vezényel Török Levente. Thank you. Vajda János szimfóniájának negyedik tételét hallották, közreműködött a Miskolci Szimfonikus Zenekar, a Kantémusz Kórus és Sándor Csaba. Török Levente vezényelt, és január 26-án idén volt az ős bemutató. Mondom, azért is kedves volt a szívének ez a darab, hiszen Vajda János és édesapja neve összefort, hiszen szinte az összes Vajda darabot az Operaházban Török Géza mutatta be.
Így van. Én így nőttem föl, és ezért is volt olyan fantasztikus dolog, hogy most én mutathattam be az első szimfóniáját. Felemelő pillanat volt érezni azt, hogy szabad így fogalmazni, így múlik el a világ dicsősége. És a Töröknek a fia, ugye, ahogy engem Magyarországon sokáig ismertek, szintén elkezdi a Vajda műveket vezényelni és bemutatni, és nekem mindig is nagy örömöm volt és van, és valószínűleg lesz is kortárs darabok bemutatásában, de azért ez a személyes szál, ez sokat dobott a helyzeten.
Jazz muzsikával zárjuk, egy lánykéréshez, az ön által megvalósított lánykéréshez van köze, hiszen Malagában kérte meg a feleségek kezét. Talán Malaga még azért is kedves, mert ugye Spanyolországban, Valenciában nyerte meg a karmesterversenyt, és akkor több nagy spanyol zenekart is vezényelhetett már.
Így van. Egyrészt vannak olyan darabok, amik életemben engem láncszerűen megtaláltak, tehát például az első Wagner opera, amellyel foglalkoztam, Kovácsházi Istvánnal készítettük elő a Lohengrint, majd életemben először 5 évvel később az első Wagner asszisztencián pont a Lohengrinnel volt. Így voltam én ezzel a következő Bossanova számmal is. Sose értettem, hogy 8-10 éven keresztül miért kerül időről időre elő ez a darab az életemben. Még nem a lánykérés alatt egyszer csak megszólalt az adott bár hangszórójából ez a szám, és minden a helyére került. És mindez Malagában történt, mert a valenciai karmester verseny győzelem után az első zenekar, akikkel én együtt dolgozhattam, pont a malagai zenekar voltak. Én annyira jól éreztem magam abban a városban, hogy azóta is visszajárok, illetve most már visszajárunk ebbe a fantasztikus városba. Egyrészt maga a város is csodás, másrészt az andalúz emberek is, és azt éreztem, hogy a spanyol zenekarok azok, akik az én németes, kimunkált zenei elképzelésemet is értékelni tudják, és azt is, hogy közben én egy alapvetően szenvedélyes muzsikus vagyok, és néha direkt sútba vágom azt, amivel addig foglalkoztunk, ha a pillanat úgy kívánja. Ezt ők abszolút pozitívan élték meg, és ugye a madridi TV és rádió zenekarát is többek között vezényeltem Bartók koncertóval, ha már Bartókról beszélgettünk. Náluk is ugyanez volt az érzésem, hogy jó is lehet ez a kombináció.
Akkor most befejezésül csendüljön fel ez a jazz, most már standard mondhatjuk. The Girl from Ipanema, Stan Getz, João Gilberto és Antonio Carlos Jobim muzsikál, Astrud Gilberto énekel.
Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes She walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes ah. Oh, but he watched her so sadly. Not at he. Oh, not at ease. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes she smiles, but she doesn't see. She just doesn't see.
A híres slágert Astrud Gilberto előadásában hallották Stan Getz, João Gilberto és Antonio Carlos Jobim muzsikált. Most térjünk vissza egy kicsit még az operára, hiszen júniusban, júliusban is láthatja, hallhatja önt a közönség, traviátákat fog vezényelni. Már nem először, ugye? A traviáta az már volt régebben is.
Így van, tavaly nyáron egy osztrák fesztiválon vezényelhettem ezt a darabot a bécsi Staatsoper énekeseivel. Annál is nagyobb öröm nekem, hogy ezt a darabot most ennek a fesztiválnak a tapasztalataival fölvértezve itthon is vezényelhetem, hiszen egyike volt azon daraboknak, amelyet édesapám talán a legtöbbször vezényelt, és én kisgyerekként a legtöbbször megéltem a budapesti gárdával. Úgyhogy a generációváltás, ahogy tetszik, itt is vészesen közeledik.
És aztán mondta, hogy már publikus a jövő évad is, Kék Szakállót és Gianni Schicchit fog vezényelni a Budapesti Operaházban, természetesen a saját együttesét, a Miskolciakat is vezényli, és a MÁV zenekartól is van meghívása, de azt mondta, hogy nagyon szép feladatok várnak önre Aachenben, itt a Don Carlostól a Csárdás királynőig eléggé széles az ív, amit vezényelnie kell majd.
Fiatal karmesterként nekem célom az, hogy az elején minél szélesebb legyen a repertoár. Azt tapasztaltam, hogy minél többféle dologban kipróbálja magát az ember, annál többet tud tanulni belőle, és aztán annál szebben tud később remélhetőleg kristályosodni az, hogy miben is érzi otthon magát az ember igazán. Csak hogy egy példát mondjak, én abszolút anti-Wagneriánusnak képzeltem magam gyermekként, meg fiatalként, és érdekes módon minden egyes alkalommal, amikor én nyugaton Wagnert vezényeltem, annak lett a legpozitívabb visszhangja. Úgyhogy hát egyre több jel mutat arra, hogy nekem ezt át kellene értelmeznem.
Talán egyszer meg lesz egy Ring ciklus is.
Amen.
Török Leventének, Aachen város főzene igazgatójának nagyon szépen köszönjük, hogy két fellépés között eljött a lemezelő stúdiójába így 7-8 év után ismét, és megmutatott néhányat mostani kedvenceiből.
Köszönöm szépen nagyon a meghívást, nagyon élveztem.
Eddig tartott ma a lemezelő, a jövő héten is vasárnap délután 4 órától várjuk Önöket. Adorjáni Bálint lesz a vendégünk. A színész pályája a Radnótiban indult, majd szabadúszó lett. Jelenleg a Pintér Béla Társulat előadásaiban, valamint Kecskeméten és Győrben játszik. Adorjáni Bálint mutatja tehát meg legkedvesebb felvételeit jövő vasárnap itt a lemezelőben. És ne feledjék, hogy műsorainkat újra meghallgathatják, hogyha a www.mediaclick.hu/lemezelő linkre kattintanak. Ezzel közvetlen munkatársaim Boda Eszter és Molnár Ende nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádióhallgatást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
Műsorajánló. Zenetörténeti kuriózumot is hallhatunk a Magyar Rádió gyermekkórusának évadzáró hangversenyén. A hagyományos gyermekkórus repertoár mellett izgalmasnak ígérkezik a Palánták pünkösdi játéka, és még több érdekesség is várható. Vezényel Dinnyés Soma, Szűcs Magdaléna és Vargáné Körber Katalin. A ma délutáni hangverseny felvétele a Zeneakadémia nagyterméből 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszonbérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar